és az ayahuasca-nak alapott kutatója és ismerője. Néhány szót a rendezvény sorozatról is mondanék, és aztán átadom a szót neked. A terveink szerint minden hónapban találkoznánk ezen a helyen. Úgy hívjuk ezt az intézményt, hogy Pszichedelikus Klub, és az az elképzelésünk, hogy minden alkalom egy vagy két előadással fog indulni, amit utána beszélgetés és vita követnek. Valószínű, hogy nyáron kihagyunk két hónapot, júliust és augusztust. Ennyit szerettem volna mondani, és most átadom neked a szót.
Köszönöm, hogy az első között lehetek ennek a nagyon reményteljes mozgalomnak, amit most elindult, és mindannyian részese lehetünk. Szervusztok! És annyit, hogy én nem a Debreceni Egyetemről vagyok itt, hanem Kisköpörcsön utca 19 alól, úgyhogy felejtsük el, hogy hol vagyok én igazgató, meg hol nem. Nem hiszem, hogy felvállalná az egyetem, amit itt mondok. Hiszen megtanultam a saját bőrömön, hogy az intézet cégére alatt azért vigyázzak, hogy mit mondok, úgyhogy én most a Kisköpörcsön 19-ből fecskel, de egyenest a Műszaki Egyetemről, ott a megismerés két útjáról adtam elő, az is kapcsolódik a témához. Hiszen most itt a megismerésnek nagyon a második útja az, amit itt feszegetünk a pszichedelikumok kapcsán. És akkor ezt a címet választottam, hogy mire jó a pszichedelikum. És remélem, hogy azért nem olyan szigorú a magyar jogrendszer, ahogy Jeremy Narvival történt, mert valami pozitívat mondott az ayahuascáról, és akkor ellene hozták, hogy van egy olyan törvény, hogy jót drogokról nem lehet. És a belgák egy kicsit megszivatták emiatt. Annyi pénzem nincs, hogy ügyvédet fogadjak. Bíróságra nem jutott az ügy, de azért néhány ezrest lerakott az ügyvénye. Mert valami pozitívumot mondott, és meg a címembe is belerakom, miért jó a pszichedelikum. Fú, hát főben járok. De hát a probléma ott van, hogy nagyon kevesen tudják, főképpen a jelenlévőkön túlmenően, akik nincsenek itt, hogy miről is van szó. És igen, ez nagyon furcsa, hogy minél jobb szépen, miért is beszélek róla? Hát mindenki, aki itt ül, annak sok újat nem tudok mondani. Tehát erre mondja az angol, hogy preaching to the choir, tehát prédikálok a felekezetnek. És Csabának a könyvéhez írtam egy előszót, amiben próbáltam minden keserűségemet belerakni, ami engem ért, meg másokat ért a pszichedelikus kutatás terén. Egy jó csokorra való összejött, és ha majd olvassátok, azért csöpök belőle valami, mert azért összegyűjtöttem néhány narcisztikus sérelmet a kutatásaim folyamán, és akkor többeknek megmutattam, és mondták, te Ede, hát nem, ezzel nem fogsz meggyőzni senkit. Ugye, mert egy kicsit piszkálódó hangvétel, hogy átjön rajta. És akkor, hogy odafordultam, jó barátom, bölcsész, mondom, hercegem, te még hiszel a tündégmesékben? Ugyanis egy 35 év tudományos munkám alatt én még nem találkoztam vele, hogy a meggyőzés az úgy hatott volna. Aki nem akarja magát meggyőzni, az nem is hagyja. Legfeljebb ad helyzetet lehet elérni, de itt még nem. Tehát mondtam, nem is, hogy meggyőzni akarok, hanem tényleg megmutatni azt az irrealitást, ami a pszichedelikumokkal szemben viseltetik az utóbbi 50 évben. És főképp azoktól, és akkor már a pszichedelikumok definíciójával kezdeném, remélem, hogy jó, ez a tanszéki gép, bocsánat, továbbított beleraktam, hol van? A tanszéki gép csak az egérrel működik, állítólag. Na, várjatok. Hol lett a bökőt?
Bocsi, technika.
Leesett? Ja nem. Megvan. Jó. Továbbítás nem működik.
Adjak neked egy mozgóegeret?
Az lehet, igen. Igen. Nem továbbít. Egy mozgóegér.
Most tudtam.
Igen.
És így pont el, és így tudod.
Jó, köszönöm, ennek is. Tudod mit? XP nem ismeri fel. XP. No. Igen, ezért. Igen, na most.
Ülve is maradhat szerintem.
Jó. Hát csak... Ó.
Majd látogatott az ülve.
Hát ez... Jó. Na, valahogy meg majd hozzászokó. Akkor bocsánat. Tehát igen, a pszichedelikumokat így definiálom, tehát azon farmakonok, amelyekről mindenkinek nagyon határozott véleménye van, tök határozatlan forrásból, szakmámban számtalanszor találkozom ezzel, és ezen a helyzeten alig segített az, hogy ugye Csaba megszervezte 4 éve kereken, igen 4 éve az első pszichedelikus konferenciát. Én 2006-ban egy szimpóziumot szerveztem a Tihanyi Farmakológia Konferencia keretén belül, tehát itt még sok elvárni való van ezen a téren. Tehát körülbelül ennyi definíció létezik, tehát szakmában ennyiféle terminusra próbálták meghatározni ezeket a vegyületeket, és hát ugye a díja címéből látszik, hogy számomra nem ez a tudás jele, amit ennyiféleképpen nevezünk el. Ezek közül, ami az aljában azok a legrosszabbak, tehát az, hogy pszichózissal hozzák kapcsolatba, hát én 35 éves klinikai tapasztalatom alapján naponta látok pszichózisban betegeket. Brazíliában pedig több száz ajahoszka beszámolót volt szerencsém végighallani, hát semmi párhuzamot, nagyon felszínes a párhuzam, ugye pszichózis és mondjuk ajahoszka pszichedelikus élmény között. Hogy mi is a különbség? Tehát itt próbáltam ecsetelni. Tehát a pszichózisnak nagyon alapja a realitáskontroll hiánya, amihez ugye társulhat téveszme, hallucináció. A pszichedelikus élménye, aki már kicsit tapasztaltabb, azért a realitás élmény megmarad, az mondjuk más kérdés, hogy amit tapasztal, az más realitáshoz sorolja, de legalább nem keveri össze ezzel a realitással, mint a pszichózisban levő páciensek nagy része. Alapvető, ugye nem önkéntes, szétesettség érzésével jár, úgy is látszik, úgy is néz ki, és lényegében igazán sok kreatív nem jön ki. Ha a Lipót mezőn, amikor még volt ott múzeum, rengeteg gyönyörű képet lehetett látni. Hát, inkább azok valamiféle pszichózis utóhatások voltak, vagy pedig bipoláris betegek, ugye a bipolaritás és a tehetség szorosan összekapcsolódik, tehát az őrült és a zseni kapcsolat az a bipoláris terén, nem annyira a skizofrénia terén áll. Tehát igazából pszichózisban nagyon kevés kreatív jön ki, az szemben a pszichedelikus hatás alatt viszont rendkívül a komplex munkák, vagy utána. Gyakran van az, hogy a pszichedelikus hatás után van egy utóhatás, amit úgy glónak is nevezünk. Ezzel kapcsolatban volt vizsgálatom, hogy a kreativitás megemelkedett napokkal több ajahoszka ceremónia után. És a pszichózisban végzett agyképező eljárások szétesettséget mutatnak, és Wolland Weiderék Zürichben nagyon meglepődtek 10-15 évvel ezelőtt, hogy pszilocibin alatt valami másfajta rendezettséget találtak az agyban, nem azt a fajta szétesettséget, amit egy pszichotikus állapottól vártak volna. És a legszebben Benny Shaman fogalmazza meg, hogy amíg a pszichózisban levő beteg teljesen kontroll nélkül van, a tapasztalt pszichonauta az co-dancer, együtt táncol a szerrel. Ez a kép, ez pár egy-két hónapja jelent meg. Még nekem is totál érthetetlen, próbáltam megérteni, de a lényege, hogy nagyon szofisztikált korabeli módszerrel próbálta kimutatni azt, hogy a pszichedelikus hatás alatt a nem egy szétesettség, hanem, amit az korábban említettem, egy másfajta rendezettséget talált. Ezt akartam. Jó, igen. Na most itt próbálom szembeállítani a drogos és a pszichedelikus állapotot egymással, mert kb. 15 éve foglalkozom pszichedelikus szerek kutatásával, és azóta próbálom a döntéshozókat és a fogyasztókat is arra orientálni, hogy ne keverjük ezt a kettőt egymással. Tehát a pszichedelikumok valami másfajta dolog, mint a... Bocs, néha nagyon drasztikusan, radikálisan úgy fogalmazok, hogy vannak szakramentumok és vannak gettószemetek. Na most nagyon nagy hiba a döntéshozóknak, meg pláne a kettőt teljesen összekeverik egymással, és hogy hogy ragadjam meg a különbséget, valahogy úgy próbáltam megfogalmazni, hogy a, hogy egy szer mitől válik droggá, az nem annyi a kémiai szerkezete, hanem a használat célja, intenciója szabja meg nagy mértékben, és a drog használata lehet olyan, hogy tombító hatás miatt használja, nem akar szembesülni az élet kihívásaival, problémáival, feledni akar, vagy pedig ugye a más a feldobó hatás miatt van, hogy a mesterséges stimulátor. Próbálom itt megfogalmazni, hogy valamiképpen az eszképizmus szolgálja, leválást az életről. Na most ez azért aggasztó teljes joggal, mert ha belegondolunk, a terápiának pont ellenkező a célja. Minden terápia, nem csak a pszichoterápia, de orvosterápia lényegében a páciens az élethez akarja visszasegíteni, úgyhogy nézzen szembe az élet kihívásaival és élvezze az életet. És érdekes módon a pszichedelikumok inkább ebbe az irányba vannak. Természetesen, ha a szedés a szedény megfelelő. Tehát ez nagyon alapvető ezt hangsúlyozni. Ugyanis, tehát ahogy én láttam az ajánlózkat ceremóniákat, meg fejedett ceremóniát is. Lényegében, ha megfelelő volt a szedés a setting, a résztvevők bármennyire is szerettek volna valamivel nem foglalkozni, nem sikerült, azt úgy az ajánlózkó betolta nekik. Most ettől nem kétségbeesve összeomolva jöttek ki, hanem gyakran láttam ezt a bölcs ajánlózkó mosolyt, hát igen, ez kellett, megérdemeltem, tehát nem akartam foglalkozni vele. Meg gyakran van az, ugye minden ajánlózkó ceremónia előtt fontos az intenció. Hát nem azt kaptam, amit kértem, hanem azt, amit kellett. És ugye mindig mondjuk, hogy ajánlózkó megvilágít helyzeteket, tanácsot nem ad, az félreértés, akkor már valami csavar van a dologban, csak megmutat. Aztán az élető dönt. Ja, szoktuk mondani ajánlózkó ceremónia közben, hogy ne fogadkozz, szerződést, fogadalmat ne kössél, majd később, csak figyelj, hogy mi az, amit megmutat. Hát önreflexióra késztet, tehát nagyon a önáltatással szemben dolgozik, és hát nem győzöm hangsúlyozni, katartikus érzelmeket mobilizál. Az, hogy hála, áhítat, kegyelem, erről legtöbben úgy vallásos szövegek olvasása közben találkozunk, és néha egy picit megérezzük, de egy pszichedelikus proper, ugye, proper hozzáteszem, amikor a szedés-szedény megfelelő, tehát olyan katartikusan tudja ezeket az érzéseket előhozni, amivel a hétköznapi életben nem könnyű. Néhány kivételes személy élheti meg igazán úgy azt a hálát, kegyelmet, feledést, hasonló. Tehát mindenképpen ez inkább a terápiás célokkal összeegyeztethető, és egyáltalán az eszképizmust szolgálja, egyáltalán nem lehet. Ugyanakkor rekreációt se, tehát a második, ugye az upper meg mesterséges stimulálás sem működik, mert ezt is egy ajahoszka a ceremonóta mondta valaki, hát, hogyha ez rekreációs, akkor a vakbélműtétem jobban az volt. Megértem, hogy mit mondod, mivel tavaly volt az első kolonoszkópiám, és ugye rendesen bekezeltek morfinnal, és én úgy jöttem ki vele, gyerekek, kérek még egyet szalad. Úgyhogy ez Ajaszkára nem áll. Jól, vannak néha a nagy óceáni élmények, nagyon kellemes, stb., de nem bejósolható, legközelebb nem az lesz. Legközelebb lehet, hogy egy sámáni beavatásére leapokolnak meg hasonló. Tehát, ugye a bal oldalra próbáltam a ringasd el magad, a jobb oldalra, hogy ez az angol kifejezés rocking the boat, ami... Ugye a pszichoterápia minden olyan segítő gyógyító beavatkozás, amely próbál változást létrehozni az élmények átélésének és feldolgozásának módjában, valamint a magatartásban. Lemerem fogadni, aki ilyen szépen ezt megfogalmazta, nem tudta, hogy a pszichedelikus hatásról is beszél, szerintem le is tagadná. Tehát ezt tudjam. Akkor, hát... Igen, a pszichedelikumokat én úgy fogom fel, hogy hát ez egy olyan kultúrának, olyan kultúrából jött, tehát még hogyha az LSD-t ugye nem is a sámáni kultúrákból vettünk át, de hát maga ez a szervcsoport, ez a sámáni kultúráknak volt, ha nem is mindennapi eszköze, és a, amit a sámáni gyógyításból én alap bölcsességként magamba szívtam, az az, hogy arra képesek az orvosságos emberek, és ugye a pszichedelikumokat is erre használják ki, amire a nyugati gyógyítás nem nagyon képes, nevezetesen a szenvedést a gyógyítás szolgálatába állítani. Ez azért 6 év orvosi egyetem és 35 év orvoslás után nem nagyon találkoztam. És ezt valahogy úgy csinálják, hogy a hipokréteszia azért nem sérül, tehát nem feleslegesen van ez, hanem ha már nem tudja a szenvedést befolyásolni, akkor megtalálja azt a módját, hogy a gyógyítás szolgálatában állítsa, vagy meg ha az illető egészséges és bírja, ja, akkor rendesen kirakja az őserdőbe ugye, egy hétig. Ugye erről tudna beszélni Takivasi, ugye addikciós terápia, egy hétig az erdőbe böjtölve nagy tisztító eljárások, tehát úgy tűnik, hogy ugye szenvedésnek tekszik ki az életet, de bírja, és a végeredményben pedig többként jön ki belőle. És hát ugye a jézusi tanítás is ide vág, perturbáció nélkül nincs transformáció, perturbáció ugye Jézus szenvedése a kereszten. Én meg egy illusztrációként ide rakom két paleolit barlangrajznak az alapvető motivumát, David Lewis Williams, ugye, mutatott rá arra, hogy a paleolit barlangrajzok sámáni transzutó hatás eredményei. Na ezt a műszakin is előadtam, hogy a látomásoknak milyen alapvető szerepe van a kultúrában, a gyógyítás, képzőművészet, vallás, a sumér civilizáció, az a kedvencem, azt én nyomtam le egy könyvfejezetben Rick Strassmannal, hogy imaginatív lények tanításaként kaptuk a civilizációnkat, mert amit mi a sumérottól eltanultuk, ők azt mondták, hogy az Anunnakitól kapták. Azok pedig nem, ahogy Zakaria Szicsin mondja, rakétán jöttek ide, hanem képzetbeli lények voltak. Tehát itt van a nagy, szuperhumán specifikus tevékenység, ugye a művészet, és az is sámáni utahatás, és gyakori motívum a sebzettség, ami valamiképpen a sámáni beavatásnak egy alapja. Ugye, jönnek a spiritek és szétszedik a beavatandót, és a átváltozás, a shape-shifting, a félig ember, félig állat ábrázolások arra utalnak, hogy a sámán az erőállatává alakult át. Hogyha addig, amíg a sámáni világképpen nem volt tisztában a képzőművészet, nem nagyon, hiszen nem jó irányban interpretálták ezeket a képeket. És Joseph Campbellt nagyon ajánlom mindenkinek, most már végre valahára 45 év után az első könyve megjelent, remélem már több is meg fog jelenni. Tehát ő az elveszett mítosz 4 funkcióráról beszél. Ezt azért tartom fontosnak, mert ugye mondtam set és setting. Most a pszichedelikus szerekhez, ugye mi a legfontosabb mindset? Ezt Louis Lunától úgy hallottam, a közös kozmológia. Csomószor itt van már bajunk, nincs meg a közös kozmológiánk. A közös kozmológia pedig a közös mítoszban rejlik. Tehát ez a nyugaton nagyon hiányzik. A megfelelő setting pedig a rituális háttér. Érdekes módon a gombával nem jött, de az ajahoszkával jön a ritus. És mi is a négy funkciója, amit osztam? Ebből a negyedik a legérdekesebb, mert az első hármat azt még legtöbben könnyen megértik, ugye kozmológia és szociális pedagógia, de a metafizikai azon már sok kollégámnak, hogy már nem értették, hogy mit értsenek azon. Szerintem ez az, ami felkészíti a transzcendencia fogadására az illetőt. Tehát mondom, az igazi szethez azért ez a funkció is kell. Tehát ugye törzsi kultúráktól kaptuk ezen, nem kell sokat. Na azért sok félreértést látok néha ozorán figyelve a résztvevőkre. A vizualitásnak néha túl sok hangsúlyt adnak a nyugati kipróbálók. Fontos, de vannak olyanok, akiknek nem annyira a vizuális elemek, hanem a meglátások. Látszólag látásról van szó, de inkább értelemmel töltött sugallatról lehet szó. Tehát ilyen is van, nem kell feltétlenül a vizualitásról, mert hallottam ezt, hogy volt látomásról, tehát hogy mintha nem, van azért másik oldala is a dolognak. Senki ne érezze rosszul magát, ha esetleg a meglátásokból van több. Mind a kettő egyenértékű, tehát mind a kettő lehet csalafinta, meg adhat tudást is. Na most, hát én nem győzöm hangsúlyozni, hogy a pszichedelikus hatásnak igen kettőssége van. Tehát van egy dezintegrációs rész és egy reintegrációs rész, és ugye hát a dezintegrációs rész, ami az utóbbi 50 évben nagyon megrettentette a döntéshozókat és a szakma jó részét, mert a reintegráció az már kevésbé ismert. A reintegrációhoz mondom, ez az a tradíció kell, amit itt próbáltam fejtegetni, és a dezintegráció, reintegráció kettősége a számomra mint egy párhuzamként adja a beavatásnak a kettőségét. Csak nem véletlenül, hogy a pszichedelikus szereket előszeretettel alkalmazták beavatásra, mert ugye mit is mondanak a beavatásról? Van egy bevezető szakasza, a szimbolikus halál, majd a szimbolikus újjászületés szakasza, amit én próbálok valahogy úgy átfordítani neurobiológiai nyelvre, hogy a régi habitusok dekondicionálása, hogy és miről van szó beavatáskor? Egy gyerek megy be, majdnem felnőtt jön ki, és elterik közte pár nap. Valami nagyon drasztikus zajlik. És valami, ez csak úgy történhet, a régi szokások dekondicionálódtak, és az újjászületés szakaszából a beavatásban pedig új habitusok kondicionálnak, hogy talán a legjobb példa a Szió lakata naptánc, ami a lehető legkeményebb kihívásoknak teszi a beavatandót, hogy szinte az összes fizikai stressz, jeges vízbe dobás, a izzasztó kunyhó, a tüskésbozótba megkergetve, lekötözve, izoláció, pokrozozás, feldobás, pokrozozva, betakarva, püfölés, stb. Rengeteg ilyen. És aztán a novícius, miután több napon keresztül a tortúrán esett keresztül, ugye belép a körbe, jön a rítus, aminek néha az a bevezető szakasz, hogy jön a sámán a halált hozó bottal, megérint, és akkor meghalt. Na most szerintem, ha az én kultúrámban mindenki úgy tudja, hogy engem megül az a érintés, akkor valószínűleg egy rendkívül erős halálélmény is keresztül megyek. Utána pedig az egyik forma az, amikor a kampot kihúzza magából, vagy pedig felhúzzák, de a lényeg az, hogy ebben az állapotban, amikor már teljes transzba került a fizikai stressz révén az illető, jó, az én cikkemben az endogén opiátokat feszegettem, hogy totál el van árasztva endogén opiáttal, mert az összes ilyen hatás, hideg, izasztás, stb. Állatkísérletekből opiát medikálta a stresszint, tehát az indikált analgéziának ismerjük. Na most egy rendkívül szuggesztív állapotba kerül, és körülötte az öregek órákon keresztül kántálják az ősök
hőstetteit, a törzs tradícióit. Tehát ez lenne ebben a beavatásban a reintegráció, az újjászületés, akkor ekkor épülnek be az értékek. De valahogy már képes. Tehát ebbe a transz állapotban képes is arra, hogy órákon keresztül a kultúrájának, a közösségének az értékeit magába vegye. Kire hivatkozom, Bruno Bettelheim mondta, hogy egy európai gyerek egy éven keresztül 50 Grimm mesét hallgat, az rögzül. Itt órákon keresztül rögzül, 50-szer hallja valószínűleg, de ebben a transz állapotban ugyanaz megvalósul, mint amire Bruno Bettelheim utal. És íme, a Cédelikumoknál is, itt van egy dezintegrációs, cédintegrációs szakasz, régi habitus dekondicionálom. Miért mondom ezt, hogy a pszichedelikum erre képes? Amikor Gainesville-be dolgoztam, tudni kell, hogy ott működött, és most is működik, Eric Taub, a ő weboldala I Begin Again, ibogain terápiát alkalmazott, több páciensem volt nála, heroinisták, és egyik jól mondja, doki, megkaptam az ibogaint, nem csak a heroinról szoktam le, a dohányzásról és a kocogásról is. És akkor lehullott nekem, erről van szó, dekondicionálás. Aztán utána ő felépítette azt, amit akart, a kocogást újra, a dohányzást is lassan felépítette. Tehát az adta nekem, hogy itt dekondicionálásról van szó, tehát itt tényleg megrögzött áramkörök hangolódnak át, és akkor a pszichointegráció. Na most egy csomó ibogain terápiánál ez az oldal hiányzik. De hallottam már próbálkozást, ahol tudnak erről a pszichointegrációs szakaszról is, tehát nem elég csak dekondicionálni. Az ibogain nagyon képes rá, akkor előre szaladok, mert itt átveszem a terápiás hatásokat, tehát az ibogain képes, hogy detoxikálja a morfin függőt, tehát nem kell metadont adni, vagy konidint. És utána a craving lecsökken, megszűnik, és a visszaesés nem rosszabb, mint több hetes hónapos rehab program után. Tehát így Feriának a, ugye még egy pszichedelikum meghatározás, mint egy adaptogén, tehát ezt a két oldalt összerakva, ilyen hatásuk lehet. Itt a klasszikus pszichedelikumok, mindenki ismeri őket, nem kell nagyon időzni felettük. Na most, mi az, amit a pszichedelikumok adtak a idegtudományoknak? Nem keveset. Most az utóbbi 10-15 évről van szó. Most egy kicsit akkor átmenjünk szakmába, farmakológia. Nem zavar senkit. A pszichedelikumok adtak rengeteg adatot arra vonatkozólag, hogy az a régi farmakológiai elképzelés, hogy van egy molekula, egy receptor, ugye hallottak szerotonin receptor, szerotonin 1-el, 2, ám meg hasonló, ha az hozzákötődik a neurotranszmitter, az ingelet átvívő anyag, és akkor az kivált egy hatást. És hosszú ideig ez az egy receptor, egy ingelet átvívő anyag dominált, sőt volt egy akkor, amikor azt hitték, hogy egy neuron egyfajta receptor, aztán rájöttek, hogy nem, egy neuronon többfajta receptor is lehet, és az utóbbi 10 évben lassan ugye megvilágosodtunk rengeteg pszichedelikum vizsgálata kapcsán, hogy receptorok össze tudnak kapcsolódni egymáshoz, és esetleg csak akkor alakul ki hatás, hogyha valami mind a kettő, a dimerizációnak mondanak, mind a két diméren hat. Ugyanis legtöbben még úgy tudjátok, hogy a pszichedelikumok a szerotonin receptorokon keresztül pszichedelikusok. Két nagy probléma van ezzel. Legelső az, hogy a szerotonin nem pszichedelikus. Ez elég nagy probléma. A másik, hogy vannak olyan szerotonin kettő agonisták, amely, igen, agonisták, mint például a lizurid, aminek nincs pszichedelikus hatása. Tehát nem stimmel a dolog, és amikor kezdték vizsgálni, hogy a metabotropikus glutamát receptor, ami kifejtett antagonista hatás is kell a pszichedelikus hatáshoz, akkor kezdtek rájönni, hogy valahogy itt egy nagyon komplex receptor dimerizációról van szó. A másik, megint a pszichedelikumok adták ezt, hogy különböző, mondjuk szerotonin 2A agonistát adok, és a szignál út, amit a receptor aktiválás kiváltott, különbözik. Hát ezt nem tudja magyarázni a régi modell, hogy egy receptor, és akkor egy hozzákötődő agonista, aminek csak a potenciálja, hogy milyen jól kötődik a receptorhoz, az szabja meg a hatást. Ugyanis kipróbáltak 15 féle éppen pszichedelikus szert, sejtmodellbe, stb. És érdekes módon, bár nagyjából azonos potenciált fejtettek ki a szerotonin receptoron, más és más szignál utat indukáltak, tehát koszt-szinaptikus folyamatot, és akkor rájöttek, hogy ez egy receptor traffickingnek elnevezett jelenség, hogy az agonistának a téri szerkezete az megszabja nem csak azt, hogy hogyan, milyen potenciál kapcsolódik a receptorhoz, hanem milyen szignálin pathway indul majd el. Na most vulgárisan ezt úgy tudnám értelmezni, a régi receptor elmélet az úgy szólt, a receptor így bedől, jön az agonista, fenékbe rúgja, és az megindul egy úton. Nem, a receptor trafficking azt mondja, hátra néz, ja te vagy, ugye, mert a térbeli konfiguráció alapján felismeri a másnak, és annak megfelelően más és más szignálig utat választ. És aztán itt jön a másik, a neuroplaszticitás. Tehát rendkívül effektív szerekről van szó, tehát ezért döbbenek meg, hogy ennyire komplex, érdekes hatású vegyületeket, hogy 50 éven keresztül hogy lehetett így ignorálni, nem? Szóval a neuroplaszticitás az egy külön téma, mert a terápiás hatásban és ezekben a dekondicionálás reintegráció, amit mutattam, valószínűleg ez áll a hátterében. Ugye új neuronok tudnak, neurogenezis, ribáik, Petra, igen, most nagyon ráálltak, ugye a ajaszka és a neurogenezis vizsgálata. Mi pedig korábban azt fejtettük ki, hogy a DMT-nek a szöveti regenerációban, megújulásban van szerepe. Ebbe beleértettük a neurálisat, de Riba ezt úgy mondta, mint ha valami nagyon új lett volna, mert mi a neuront kihagytuk, csak általában, aminek részjelensége a neurális. Aztán különösen a pszilocibin alkalmas. A ajaszka nem igazán jó ilyen vizsgálatokra. Ajaszka egy pszichofarmakológusnak a rémálma, ugye legalább két vegyület kombináció, de valószínűleg több is. Azt mondom, hogy a két vegyület, hogy most milyen arányban, akkor kinek az enzimrendszer az egyiket hogyan bontja le, meg hasonló. A DMT-re van aktív transport az agyban, most kinek milyen az aktív transportja a DMT-re? Nekem az a sejtésem, hogy nagyon sok idős embernél azt látom, hogy a ajaszka hatás valahogy nem igazán akar beindulni, és hiába nyomja magát tele a monoaminoxidáz inhibitorral, rendesen megvan, akkor sem. Én arra gyanakszom, hogy esetleg a DMT reaktív lehet lassabb náluk. Tehát rendkívül több komponensű a dolog. Ajaszkát nagyon nehéz vizsgálatokra használni, a pszilocibin az sokkal kényelmesebb erre a célra. Ugye a aktív hatalmi a pszilocin, tehát csak a pszilocibinnek a foszfát gyöke lehetővé teszi, hogy átjusson a bélfalon. És ugye mondtam, hogy itt azért a szerotonin 2-án és egyen kívül a metabotropikus glutamát receptor is most már képbe került. A DMT-vel kapcsolatban meg a szigma. Tehát a mi vizsgálatunk a szigma receptor irányába hegyesedtek ki, akkor rögtön előre szaladok, a szigma receptor egy sejten belüli receptor, a mitokondrium és az endoplazmatikus retikulum közöttül. Leegyszerűsítő úgy mondanám, hogy a energiatermelő és a tehát az erőmű és a gyár között. És valamiképpen a funkciója az, hogy lefékezze a gyár működését, hogyha az erőműben kevés az áram, mert különben a sejt beleszalad egy oxidatív stresszbe. Tehát az oxidatív stressz redukciójában lehet szerepe, és egyre jobban kialakul az a kép, a medicinában, hogy az oxidatív stressz rendkívül alapvető a neurodegeneratív betegségekben, ez valami közös platform, hogy összehoz olyasmit, mint diabétesz, elhízás, parkinsonizmus, Alzheimer, az oxidatív stressz, és ha kiderül az, amit sejtünk, és próbálunk vizsgálni, hogy a DMT ezt az oxidatív stressz lecsökkenti, akkor talán nem meglepő, hogy miért mondják az ayahuascát medicinának, a dél-amerikaiak miért becsülik olyan nagyra. De rögtön előre szaladok, ez csak egy szintje az ayahuasca hatásnak. Hú, majd erre kitérek rá, rendkívül más szintek is vannak. Egész a imaginációig és a szimbolikus hatásokig. A Roland Griffithet emelném ki, a mai kutatók közül elsőnek ismeritek, hogy a nagypéntek kísérletet megismételte a mai korszínvonalnak megfelelő vizsgálati módszerekkel, titokban csinálták hosszú ideig, nem szivárgott ki semmi, mert aztán nagy durranás lett belőle, ugye? Hát meg sikerült megismételni, tehát a jelenlevők jó része olyan misztikus élményről számolt be, ami még utávizsgálata, még egy év múlva is tartotta magát. Tehát életük jelentős pozitív élményének írták le. Volt szerencsém most kedden Torontóba az Amerikai Pszichiátriai Társaság éves találkozójának végre először volt pszichedelikus szimpózium. Na, megjelent, és akkor rögtön Griffith, Grobe, Charles Grobe, Bogenschutz, ők adtak elő. Az előző konferencia az decemberben az ACNP, American College of Neuropsychopharmacology konferenciája volt. Ott 5 éve próbáltam egy ayahuasca posztert becsempészni, nem ment. Most tavaly sikerült. Nagyon büszke vagyok rá, oda nehéz bejutni. És rajtam kívül még egy pszichedelikus poszter volt, az David Nichols a posztere volt, tehát ott is már gyökeret vert a téma. Ő most legújabban, itt a alsó sorban van, ez volt az ő előadásának a címe, tehát a pszilicilin hatása a rákbetegekben, terminális rákbetegekben, és ott is ezt feszegette, hogy a rákbetegek depresszióját, szorongása mennyire csökkentette a misztikus élményt, tehát korreláltatta a misztikus élménnyel a depresszió és a szorongás csökkenését. Ugye ez volt az első Johns Hopkins vizsgálat a misztikus élmények. Kényszerbetegségben is vizsgálják. Na most ez nagyon fontos, hogy a pszichiátriában, ezt nem győzöm hangsúlyozni, miért lehet, hogy eredményeknek is tűnnek, az utóbbi 40 évben igazi áttörés a terápiák effektivitásában nem volt, mert a szerotonin reaktív gátlók a mellékhatásban jelentettek nem csekély változást az előző szerekhez képest, de a terápiás effektivitásban ugyanazt, a nagy változást nem. Mely szer hozta azt, amire azt mondom, hogy 40 évben valami a terápiás hatásosságban, hatékonyságban jelentősen változott? A ketamin. Nem igazán pszichedelikus, de tudatmódosító, és talán azért a ketamin jött így ki először, egyrészt mert anesztéziában használt szer, tehát már valamelyest hogy elfogadott. És de érdekesség, hogy az utcáról, tehát az utcán szerhasználók tapasztalták ezt. Persze az első cikk 2006 Zarate vizsgálat, arra hivatkozunk, mert azért nem fog egy tudományos cikkbe ugye, elárulni, hogy azért a gyökerei honnan jöttek a dolognak. Akkor ugyanez, pszilocibin és a OCD kényszerbetegség. Volt egy-két kényszeres pszilocibin használó, aki megfigyelte, hogyha pszilocibint használ, egy hónapon belül tolerancia alakult ki a pszilocibinnel szemben, az a pszichedelikus hatással szemben, de az OCD-jére, a kényszerére kifejtett hatás, ami pozitív volt, megmaradt. Ez is különben nagyon érdekes, nem tudom az a választ, hogy pszilocibin nagyon DMT-hez hasonló szerkezetű, és tolerancia kialakult, DMT-vel szemben meg nem tudom. ha valaki kicsit pszichofarmakológiában jártas, ha ötletet adnak, mondom, az egész dolognak a komplexitása a gyönyörű, tehát, hogy... Mondtam már, hogy lesz az ember pszichedelikus kutató? Mi a motiváció? Hát az egyik az az volt, amikor nagy mestere Marathon Mihály, akit kitősebb ismeri, mert sokat szerepelt a médiában, próbáltam pedzegetni fiatal kutatóként, hogy ez pszichedelikum, stb. És mocskos drogok. Amerikai kollégám is mocskos drogok. És azt mondta, itt látok egy lehetőséget. Ha ez nektek mocskos, akkor benneteket nem érdekel. Tehát, mint egy kis sakál, ilyen potyadék leső, hogy realizáltam, hogy itt van egy nissem, akkor szisztémámmal becsusszanhatok, mert a nagy NIMH-es, meg stb. Mount Sinai-nál dolgoztam, azok a kollégák így pöccentették le magukról. Tehát ez volt az egyik motiváció. A másik meg, hogy én úgy éreztem, hogy ahol a legnagyobb az ellenállás, ott lesz a legnagyobb a durranás. Ha ennyire ellene vannak, stb., valami oka lehet, és annál nagyobb durranás vállalt, ez a kultúrtörténetben ez ismerős, tehát ez is egy motiváció volt ebbe az irányba. Ja, vissza, tehát Moreno, Francisco Moreno, ő foglalkozik a kényszer és a pszilocibin kapcsolatával. Charles Grobe, nagyon sok oldalú ezen a téren, ugye ott volt a principal investigatorként a HOSCA vizsgálatban, mindjárt kitérek rá, a 90-es évek elején volt, és azóta is a UDV, Junaldo Vegetál tagjainak a vizsgálatába belefolyik pszilocibin vizsgálatot is, és most, amit kedden adott fel az alsó sor, tehát az extazi, a autizmus. Nem kezelésében mondta, hanem bizonyos tünetek enyhítésében. Ja, meg nagyon fontos volt, nem győzték hangsúlyozni, tehát ők nem terápiát adnak egy pirulába, Isten őriz, hogy félre értsük. Mindig mondták, hogy psychedelic assisted therapy, ami nagyon gyakran az volt, hogy pszichoterápia zajlik a háttérben, amihez hozzátéve a pszilocibint és az MDMA-t nagy mértékben megsegítik a pszichoterápiás hatást. Tehát az összes előadó mind nem győzte hangsúlyozni, nem terápiát arra van három a pirulában. És én ezt tartom nagyon fontosnak a pszichedelikumok által asszisztált terápiában, hogy nem az, hogy vidd haza naponta háromszor egy, nem. Ezek az extázi vizsgálatok is, vagy pszilocibin vizsgálatok, mindjárt mondom, alkoholizmusban, stb. 2-3 alkalom kész. És hetekig tartó, hónapokig tartó hatás. Megint a neuroplaszticitás, amire utaltam, alig van még olyan szer, ami ennyire képes lenne. Tehát igen, ezt több helyen próbálják, rákos betegeknek az utolsó hónapok szenvedését, szorongását, depresszióját enyhíteni. Akkor... a evészavaroknál is próbálkoznak. Wollenweider. A klaszter fejfájásba, és megint nem arról van szó, hogy most egyéb pszilocibint naponta, hanem megfigyelték, hogy egy 6 órás pszichedelikus hatás után, esetleg hónapokra. Nem akarok intim pistáskodni, Graham Hancocknak egy ajahuasca ceremónia után a migrénye 4 hónapra elmúlt. Tehát ilyen anekdotális adatokra alapozva. Tehát igen, ezeket a vizsgálatokat akkor szabályos klinikai vizsgálatokkal próbálják ellenőrizni. PTSD. Hát hallottak róla, ugye, extazi PTSD-be. Ez már majdnem a fázis 3-as napján. Rick Doblinék a fázis 3-as vizsgálatot készítik elő. Rick Doblin nagyon érdekes jelenség. Ő 15-20 éve fejébe vette, hogy az extáziból gyógyszert csinál. És rendkívül ügyesen, jó menedzserbe, MAPS, ugye viszi a dolgot, most már fázis 3-asnál tart. Még amikor pár éve az USA-ba dolgoztam a veterán hálózatnál, akkor engem is próbált megkérni, hogy valahogy a veterán, ugye a hálózata kiszolgált katonáknak az egészségügyi rendszere, és legtöbbször egy háborút viselte ki, és hogy az ottani vezetőkhöz utat biztosítsak. Akkoriban éppen egy magyar, Horváth Tamás volt az egész 168-as VIH-hálózatnak a főpszichiátere, úgyhogy összehoztam őket. Akkor még a VIH úgy óckodott, de, mondta Rick Doblin, az volt a hozzáállás, hogy gyerekek, azt ne várjátok, hogy kiálljuk mellette, de szurkolunk. Csináljátok. Most már bemutatta, már 3 VIH kórház viszi az extazi. Mert ugye az ő első vizsgálatában elsősorban szexuális eredetű, meg talán autóbaleset. Kevés volt a háborús PTSD. 10-12 évig foglalkoztam háborús PTSD-rel, a legrosszabb. Tehát ott rendkívül, gondoljuk csak el, Vietnám 1-2 éven keresztül minden nap életveszély, rendkívül kikészíti a személyiséget. Itt a PTSD tünetei közül, bocs, hogy angolul nem volt, a sárgába jelöltem ki, ahol elvárták, hogy az extazi kedvező hatást vált ki, ugye ez az érzelmi bénultság és az intimitásra való készség hiányát próbálták az emberen való oldani. Ugyanis azt kell mondanom, hogy a legnagyobb tragédia a visszatérő veteránok számára sok volt, de az, hogy a családdal nem tudtak kijönni. Egyik probléma a düh. PTSD nem szorongásos betegség, nem csak az. Az éremnek másik oldala a haragkontroll, tehát az, és az intimitás hiánya az, ami nagyon megviselte a családot. És hát a szexuális büntény áldozatánál is ez alapvetően sér a bizalom a másikban. Egy természeti katasztrófa utáni posztraumás stresszbe ott is megsérült a bizalom, de nem annyira, ha maga a stresszor a szociális szférából jön. És ezen a téren igen, tehát az MDMA hozott pozitív változást. Mások is foglalkoznak a Mithőfeléken kívül, tehát más országokban, Izraelben is. Aztán ez a másik nagy terület, addikciók. Már túl vagyunk az ibogainon, az egyik volt az első között, ugye az ibogain az addikció ellenes hatása, ugye ópiát függőségben. Utána jött az ayahuasca, és most már a pszilocibinnel is. Vannak ilyen vizsgálatok. Itt az alsó kettő, az kedden elhangzott. Bogenschutztól ugye alkoholfüggésben próbálták a pszilocibint, és Matthew Johnson pedig a dohányzásra. Dohányzásban tudjuk, hogy a bupropion, Magyarországon is forgalomban Wellbutrin néven, nem rossz, betegém egy harmada lecsökkentette 20-ról 4-5 szálra, és aztán Pfizer is piacra dobott egy nikotinra ható szert, ami, és mutatta azt a görbét, sajnos ugye ez még egyre nincs publikálva, nem tudom bemutatni, a pszilocibin mindezeknél nagyobb javulási rátát idézett elő. És megint arról van szó, hogy egy-két alkalom. A Wellbutrint is a pácienseim csak akkor működött náluk, annál az egyharmadnál, ahol működött, ha nap mint nap szedte, abba hagyta, puff, felugrott 20-ra. De érdekes módon az az addikciós elv, hogy nem engedünk még részhasználatot sem, ennek az ellenkezően működött Wellbutrin alatt lehetett hagyni, amíg szedte a Wellbutrin 4-5 cigaretta a szinten maradt, nem esett vissza. Na, pszilocibinnél nincs erre szükség, hogy tehát tartós a hatása. Ibogaint azt hiszem, hogy amire lehetett kimerítettem. Ayahuasca, ugye a kedvenc. Mondtam, hogy mennyire komplex, milyen sok összetevőből áll. Ezért nehéz vizsgálni, de épp ettől szép a dolog. És azt hiszem, hogy az ayahuasca élmény hátterét is ez adja. Majdnem, hogy mint hogy egy jó borász meg tudja mondani, hogy az a szőlő milyen évfolyam, melyik területről, ayahuascánál is különböző növény keveréke, nem mindegy, hogy a kápi honnan van, melyik fajta kápi, meg hogy most pszichotria vagy diplopteris, Tehát, és az év melyik szakából lett, szóval nagyon-nagyon összetett. Ugye ez volt a híres UDV Hohaszka vizsgálat, ugye Charles Grob vezetésével, a Union do Vegetal, ugye szinkretikus brazil egyház, ami megengedi az ayahuasca használatát vallási szertartás keretében, és nagyon sok UDV tag korábban droghasználó volt, ami lecsökkent az náluk pozitív viselkedéses változásokat találtak. De a leglényegesebb az volt, ugye, hogy annak ellenére, hogy a franciák az ayahuascát hűítőszerként, stupefiantnak klasszifikálják, a vizsgálat nem erre utalt, semmiféle kognitív, meg neurológiai károsodás nem volt kimutatható. Sőt, a szerotonin transporter felregulálódásáról volt adatuk, ami hát próbálnak összehozni, ugye a szerotonin transporter az benne van alkohol, kettes típusú alkoholizmusban, öngyilkossági viselkedésben, evészavarban, ha alul van regulálva, vagy kevésbé hatékony allérgiai vannak az illetőnek. Ugye utaltam arra, hogy amikor itt szigmáról beszélek, az csak nagyon-nagyon egy szintje az ayahuasca vagy DMT hatásnak. Itt nem csak biológiai, hanem pszichológiai hatásokról is beszélhetünk, szociológiai hatásokról, hiszen empátiát növelnek. A ayahuasca szertartások, amikor egy-két héten keresztül az ember megfigyeli, látszik, hogy a kohézió hogy épül fel abban a közösségben. Tehát Louis Luna mondta is, hogy gyakran van az, hogy a sámán, amikor érzi, hogy nagyon nagy a feszültség a törzs tagjai között, akkor egy ayahuasca ceremóniát hív elő, és a kohézió kezd visszaállni. Az ayahuasca kapcsán hagyj említsem meg, hogy itt ugye molekuláris szinten túl számolni kell az imaginatív hatásnak a terápiás erejéről, a kognícióra gyakorolt hatásról, hiszen sémákat tud az ayahuasca, meg más pszichedelikum is átalakítani, szinte széttörni. A katartikus élményeknek van szerepe, és Petra is hangsúlyozza, hogy a zene hatása, ugye ha a zeneterápia működik, akkor ayahuasca alatt, amikor az esztétikai fogékonyság megnő, akkor még jobban. Tehát fantasztikus, hogy mennyi mindent tud facilitálni, úgyhogy már érzem én is úgy, hogy még szerencse, hogy a felekezetnek prédikálok, mert nem felekezet nem hinné el, amiket én itt mondok. Tehát az, hogy ayahuascát, a kognitív sémát átkeretező hatása miatt kognitív terápiában is lehetne facilitálás, asszisztálásra hallgatni. A klasszikusabb analitikus orientációban, insight-oriented pszichoterápiában a belátásfokozó hatása miatt, a Lajner-féle imaginációban, ugye, jaj, volt egy érdekes vita, sok magyar kolléga nem tudja, hogy Lajner az európai pszichedelikus mozgalomnak egy jelentős alakja volt. Volt, igen, mindegy. És tehát itt is szinte szégyen kimondani, tehát a nagy pszichoterápiás iskolák kaphatnak segítséget. Megint mondom, nem az ayahuasca adná a terápiát, csak nagymértékben segíteni. Különösen akkor, amikor én elsősorban osztályos betegekkel foglalkozom, és hányszor hallom azt, hogy nem alkalmas terápiára. Mert nincs belátása, érzelmileg nivelálódott, stb. És tessék, itt van, lehet, hogy egy megfelelő, ugye pszichedelik proper, megfelelő setting ben kialakult pszichedelikus hatás átsegíteni ezen a küszöbön több belátással, denialt, ugye tagadás nagy mértékben törik. És gondoljuk csak, hogy a mozgalom milyen sokat hivatkozik egy felső erőre. De az a bajom, hogy hallgatom a magyar égi mozgalmaknak néhány csoportja, amikor ott voltam, nem vagyok meggyőződve róla, hogy legtöbben tudják, hogy mire is hivatkoznak. Na most egy megfelelő proper setting után meg lenne az a kapcsolat, amiről tudna, hogy mit is értünk ez alatt, a higher power alatt. Ezek voltak az első vizsgálataim a binokuláris rivalizációban. Akkor volt egy kreativitás vizsgálatom, amire utaltam, hogy nem ajaszka hatás alatt, utána. Ez volt egy tipikus mundén megoldás, ajaszka előtt. Ez egy olyan megoldás, amikor a foszfén hatás nagyon dominál. Ugye erre is 60-as évekből vannak adatok, és David Louis Williams is valahogy úgy képzelte el, hogy a barlangrajzok valahogy úgy születtek, hogy a félig struktúrált felületen a transzutó hatások, mint a foszfének beindultak, és egyre komplexebb vizuális ingerlés irradiáció révén egyre komplexebb ikonikus, majd aztán komplex formák alakultak ki, és íme az egyik legkreatívebb megoldás, ami ki tudja, hogy ajaszka előtt volt, vagy utána, és nem alatta, hanem egy-két nappal később. És hát köszönöm akkor, köszönöm a figyelmet, ez itt le is zárnám.
Kedek, köszönöm az előadást a közönség nevében is. És most következzenek a hozzászólások. Arra szeretnék kérni minden hozzászólót, hogy legyen tömör. Nem baj, hogyha nem precíz, viszont kerüljük a terrengős eszmefuttatásokat. Mert csak úgy tudunk elég izgalmasak lenni. A hátsó sorban, először nem adom oda, próbáld meg jó hangosan. Hallottad a kérdést?
Hallottam csak, hogy szóba fog-e kerülni az elkövetkező pszichedelikus klubokon. Amúgy különben az egész, amit felvetettem, David Louis Williams, palaeolitikus barlangrajzok, ott a Graham Hancock természet fölötti adta nekem a lökést, és mentem tovább azon az úton, tehát ott volt igazán jól ez leírva. Aztán elővettem David Louis Williams eredeti cikkeit. És ugye hát a Rick Strassman, a Lélek Molekula könyve, hát ez egy alapmű. Azt mi a jelenlegi halálközeli kutatásunkban használjuk, azokat az ötleteket, amit ő ott felvetett, nevezetesen, hogy a DMT felszabadulhat a klinikai halál állapotában. És csak egy különbséggel, amit mi foglalkozunk, nem a tobozmirigyből, a tüdőből. Ha az agyat én el akarom árasztani DMT-vel, mert a mi koncepciónk az, hogy az oxidatív stressz csökkentése révén esetleg a klinikai halál állapotát megnyújtja, remélem, kedves hallgatóim, heteken belül megtalálják az Indiegogo-n azt a fundraising, crowdfunding projektünket, ahol adományokat gyűjtünk a DMT a klinikai halál ellen, meghosszabbítani a klinikai halál állapotát. No, hát Rick Strassman adta az ötletet, hogy hoppá, a halálközeli élménynek van néhány eleme, ami nagyon a DMT-re utal. Na, mit gondolnak, kedves? Melyik azok a halálközeli élmény elemek, amik nagyon DMT-re utalnak? Azaz, ugye, a life review. Hú, ajahaszka alatt, hányan szembesülnek hazugságaikkal, stb. Egy mini life review. Aztán, mi más még? Tessék. Igen. Akkor a lények, entitások, igen.
Én is ezt szeretem mondani, hogy valami felsőbbrendű lénye való találkozás.
Kinek?
Hát a halálközélmény és a DMT.
Igen, stimmel, tehát igen, tehát a találkozások, encounter, és igen, magasabb tudatossággal való kapcsolat. Tehát ezek a halál közeli élményben, igen, van, hogy azt mondják. Na, én nem azt mondom, hogy a halál közeli élmény az csak DMT hatás. Na, sokkal csalafintább, komplexebb a dolog. De minden esetre... És hogy a tüdő. Tüdőben van nagy mennyiségben a szintetizáló enzim, INMT. Tehát ha az lenne a feladatom, hogy az agyat elárasszam másodperceken belül DMT-re, és azt tudjuk, hogy az agynak három aktív transportja van a DMT-re. Három. Első a véragygáton, tehát a vér az erek belsejéből a extracellulális térbe, az agy egy extracellulárisbe, a véragygát, azon keresztül aktív transport. Mi megy át az agyba aktív transporttal? Glukóz, szőlőcukor, aminosavak. Ami valami nagyon vitális az agy számára, és furcsa, és DMT, vagy és hozzá hasonlók. Mondom, nagyon érdekes csoport ez, hogy passzolhatták le ezt 40-50 éven keresztül. Tehát ezért gondoltuk, hogy mi az, ami vitális. Lehet, hogy a DMT azért vitális, mert az oxidatív stressz, de születéskor is esetleg kellhet hipoxia ellen, lila babák, meg aztán néha más helyzetekben is ez előjön. Utána a neuronokba a jól ismert szerotonin transporter, amiről itt beszéltem, és amire a szerotonin gátlók hatnak. A DMT csak utas, ő csak utazik rajta, ő nem piszkálja ezt a transportot. És aztán, amikor már neuronon belül van, a vezikulákba tárolódik a DMT, a vezikuláris transporter 2 viszi be, és utána a neuron ott tartja egy hétig. Egy hétig ül a DMT-n. Most erre mondom, az agy nem hülye. A DMT-t még mindig sok kémiai katalógus neurotoxinként katalogizálja. Hülye lenne az agy neurotoxinra ilyen aktív transportot, és még egy hétig ülne is rajta. Szóval mondom, nagyon át kell alakítani a koncepciókat, de szerencsére már rengeteg szerkesztő, lektor tudja. Már nem panaszkodhatom, tényleg, tehát az első két cikkenknél a három lektor közül 2 nagyon pozitív volt, egyen lehetett látni, hogy őskonzervatív, akkor egy mostani ezében megjelent cikkünk, ezt bel is vettem az erőszóba, egy olyan lektori lehúzást kapott, az erőszóba ott lesz, hogy a szerkesztő elszígyelte magát, és mentegetőzött miatta, és gyorsított eljárásban megjelentette, mert nem csak, hogy a lektor elkezdett azon problémázni, ezzel kezdi, hogy tudományosan nagyon jól megírt, összeszedett, de hát a szociális kihatásai milyen lehetnek egy ilyen cikknek, meg etikailag és jogi problémákat vet fel. Irodalmi összefoglaló volt. Ha még állatkísérlet, emberkísérlet volna, megérte. Irodalmi összefoglaló. És leírja, hogy szociális, jogi, meg etikai problémákat vet fel. És ő volt az etikátlan, 3 hónapig ült rajta. Illik 2 hét alatt elküldeni. Na most a szerkesztő gyorsítva megjelentette, és elnézést kért. Szóval van már ilyen, egyre több. Sőt, amikor az első hajathozka címkémet meg akartam jelentetni, úgy próbáltam eladni a szerkesztőknek, hogy hát modellálni akarom a pszichózist. Én is tudtam, hogy nem. A szerkesztő is visszaküldt ezt a marhasságot, nem. Úgyhogy nem, úgy így érveltem, hogy azért foglalkozom az ajaszkával, mert pszichotizom mimetik ágens. Tehát ez azért a felvilágosodás, nem csak a reneszánsz, szóval már jön a felvilágosodás is. Igen.
Azt szeretném kérdezni, hogy tudnál-e párhuzamot szólni a Rogi transzlépés és a kérdezik, hogy a kifejezetten
ugye, mivel ugye tüdőben feltételezzük, ott szabadul fel, ugye szerettük volna ezt bizonyítani, SMM-ben nem sikerült. De lehet, hogy tehát vizeletből néztük DMT metabolitokat, nem. Lehet, hogy kellett volna egy kis monoamin gátlás hozzá, hogy jobban kijöjjenek, akkor viszont már beavatkozással járó vizsgálat lett volna, az már sokkal macerásabb. Addig, amíg az ember vizeletet gyűjt, addig semmi. De beavatkozással járó vizsgálat az már kemény dió. Tehát első próbálkozás nem jött be. Pedig úgy, de jó lett volna, hogy igen. Sőt, én már 20 éve foglalkoztat, hogy az ommozás, ugye a tobozmirigyre eresztett rezgés esetleg DMT-t mobilizálna, most akkor a tobozmilitől. Ezt is állatkísérletben milyen egyszerűen le lehetne vizsgálni, de laborom nincs, úgyhogy ez nem. Ez lehet, hogy ez a rezgés oda fókuszálva a tobozmilit. A tobozmilitből az tévedés, hogy Rick Strassman azt írta volna a könyvébe, hogy van DMT, ez csak tavaly jött ki, tavaly sikerült kimérni. Tehát végre igazolni, csak ez csak spekuláció volt.
Itt látom.
Jó.
Azt hiszem, itt bal
oldal. Igen, igen. Nyugodtan, mondja. Mondatom,
sok kérdésre már akarom összefoglalni egyben. Nekem néha nem volt értető, hogy mi az, amikor, mikor beszélt a pszichedelikus élménynek hatásáról, pszichedelikus élménynek hatásáról, és mikor egy ritmusnak hatásáról. Ugye amikor...
Hüdenész kész szétválasztani.
Nem tudom, tehát ugye, ha jól tudok, például a meszkalin az katekolamin, tehát az nem a szerotonin index.
De hat, van szerotonin hatása. Van.
És meg a szaladiának a hatója.
Az meg más, az opiát, igen.
Mégis pszichedelikus hatást, élményt lehet elérni, és az is terápiás cél. Legtöbbször itt a szerotonin alapból kapcsolatban. Meg ugye ön is írt a rituális környezetnek a endogénopiát felszólalítoltása kapcsán, hogy mi az, amikor nincsen, tehát lehetséges az, hogy nincsen pszichedelikus szer, de rituálé van, mondjuk zenével, táncol, stb. És jön itt rá. Nem kérdeztem valamit?
Hozzáfűztél és bólintok.
Nem volt egyértelmű, mi a magának a pszichedelikus szernek, a pszichedelikus élménynek és a ritmusnak a hatása.
Azért nem volt egyértelmű, mert meg se próbáltam szétválasztani. Persze, meg sem próbáltam szétválasztani, de csak néha utaltam rá, hogy mit tudom, a receptorok szintjén próbálják megközelíteni, és akkor ugye a szerotonin receptorok csak a néhány klasszikus halucinogén esetében jön be, egy csomó másnál nem, ahogy mondtad, tehát már a meszkalin már komplexebb, de azért ott is van szerotonin hatás, a MDMA-ban is van szerotonin hatás, de hát a gyomot, a szalvinolin az már opiát receptor. Aztán hát a ketamin az meg amúgy is diszociatív szerként is, mert de mégiscsak tudatmódosító, és képes az is a depressziót egy-két hétre elfújni. Tehát remélem, hogy a ketamin megtöri a jeget. Ja, meg is törte. Tavaly egy cég Magyarországot megkereste, hogy MDMA-t, ecstasy-t krónikus skizofréneknek a negatív tünetekre. Nem kapták meg az etikai engedélyt. Tehát a gyára kezdenek rájönni, hogy igen, nézzük csak utána, hogy a pszichedelikumok mire képesek, és ugye ezt akkor a terápiába használni.
Akkor szeretném akkor megismételni, összefoglalva, vizsgálják-e, hogy kirányultak-e, erre vizsgáltok, hogy ennek vizsgálják-e, hogy melyik hat a rituális környezet, az maga az élmény, mint fenomenológiailag, vagy pedig maga a kémiai anyag.
Tehát azt nagyon tudjuk, hogy mennyire inadekvát a pszichedelikumokat csak kémiai oldalról értelmezni, hogy mennyire fontos a set és a setting, a környezet. Alig van még pszichofarmakon, aminél ennyire számítana. Bár én még azt szoktam mondani, hogy az antidepresszívumot is jó, hogyha egy kicsit ilyen rítus keretébe veszi be valaki. Ugye, hogy rakja magára a pirulát, gondoljon arra, hogy miért szedi, imaginatívan rakja magát ebbe az állapotba, amit kíván elérni, tehát nem csak bedobni. De a pszichedelikumoknál nem megy igazából rítus nélkül. Akkor sokkal több valószínűsége van a transformatív változásra. Aztán a zene, ugye Petra, tudnál erről mesélni?
Igen, elnézést.
Jó, nyugodtan.
Szerintem azért borzasztó nehéz, amit kérdezel, teljesen jogos valakért, de azért nehéz ezt tudományosan megvizsgálni, mert nagyon sok egy rítuson belül a változó, amit kontrollálni kéne. Tehát ahhoz, hogy ez tudományosan eldönthető legyen, ahhoz olyasmi kísérleteket kéne tervezni, hogy veszel egy ajakhoz a szertartást, aminek ugye van egy jó esetben, legalábbis van egy rítusa. Részt vesznek az emberek, és utána ezt összehasonlítod egy olyannal, ahol megvan a szertartás maga, de mondjuk nincsen benne ajahuasca. De ugyanazok az énekek, ugyanúgy dobolás, legalább illesztett kontrollban az emberek, és egyszerűen olyan sok a változó, amit borzasztó nehéz kontrollálni ahhoz, hogy aztán a végén tudjad azt mondani, hogy itt nem a rítus az, ami hatott, hanem a szer. Tudományosan ez egy... Amíg legalábbis nincsen egy könnyű etikai engedélyezési folyamata, addig ez szinte lehetetlenség megcsinálni,
hogy teretfogtában
ez volt
az, hogy igen, nagyon jó mondja Petra, a kreativitás vizsgálatunknak a legnagyobb buktatója az volt, hogy a kontroll nem volt tökéletes. Az lett volna az ideális kontroll, ha ugyanazok az emberek részt vesznek ugyanabban a környezetben, ugyanazt élik át két héten keresztül, csak éppen nem ajahuaszkát. De esetleg épp úgy bejönnek a ceremóniára, hallgatják, hogy ez lett volna az ideális kontroll. Ehhez képest városi körülmények között vettük fel a kontrollt. Lehetett mondani, hogy nem az ajahuaszka hatott igazából a kreativitásokra. Tehát, de ezt le is írtuk azért egy cikkbe, az ember leírja, hogy igen, mi volt a gyengéje. Erről volt szó. Nagyon nehéz lett volna egy olyan kontrollcsoportot. Azért keresek szponzort, hogy valakit elviszünk Brazíliába, és hány jelentkező lett volna? Már egy szelektált populáció lett volna, aki hajlandó eljönni és nem fogyasztani. Akkor be lehetett volna kötni abba, hogy a személyiség struktúrája más. Tehát nehéz. Köszönöm, Petra, mert erről van szó.
Igen. Az előbb egy kicsit lemaradtam, hogy a dobozmirigyről most mit lehet tudni, hogy ez termeli a DMT,
igen, van benne.
Tüdő, vagy ez most hogy van?
A tüdő az megint olyan, ahogy a dobozmirigy volt még egy évvel ezelőtt, hogy csak spekuláció, mert a enzim, ugye a DMT szintetizáló enzim ott van a legnagyobb koncentrációban a tüdőben van, és abszolút és a legnagyobb mennyiségben. A tüdő, utána a placenta, ami megint a szülés körüli szerepét veti fel, de még az a baj, olyan könnyű lenne vizsgálni, de nincs a vizsgálatok fókuszában, ezek roppant egyszerű vizsgálatok. De más.
És még egy kérdés, hogy Magyarországon zajlik olyan klinikai vizsgálat, amilyen pszichedelikum asszisztált terápia, vagy ezek most csak Amerikában vagy máshol, de Magyarországon nem.
Na, ez az érdekes különbség Amerika és Európa között. Európában vannak országok, ahol egészséges önkénteseken vizsgálják. Zürich, Madrid, vagy Barcelona. Viszont az USA-ba eljutottak odáig, hogy betegeket is bevonnak. Magyarországon, ennyi, ugye mondtam, tavaly egy cég, tehát viszonylag nem egy partizán akció, mert ugye én próbálok partizánkodni, úgyhogy szeretnék már beadni egy ilyen protokollt, tudom a választ rá, borítékolom. Gyerekek, ha nem, mindenkinek egyenként egy e-mailt majd elküldök, hogy bocsánat, tévedtem, hogy nem fog menni egy év alatt, hogy végigvigye. Mert mondom, valami tabu, görcs, stb. És a ismeret hiány. Gyenge, rossz a vízusom, valaki nem vette észre. Csaba, segíts, ha van jelentkező.
Látni fogod. Azt szeretném javasolni, vagy felvetni, hogy esetleg a pszichofarmakológiától eltávolodhatnánk egy kicsit mondjuk a kulturális aspektusok felé, vagy a spirituális
aspektusok felé. Van-e ilyen jellegű kérdés? De maradhatunk még egy ideig a pszichofarmakológiánál is. Úgy láttam, hogy a közönség kezd elfáradni, vagy nagyon, nagyon is komplex előadást kapott. Zárjuk le lassan? Mit gondoltad?
Egy utolsó kérdés.
Parancsolj.
Teremtnek Kernával lesz egy ilyen analógia. A Hancock
bárból. Jó, melyik analógiára?
Hát a Stone-Dave teória.
A melyik teória?
Stone-Dave.
Ja, Stone-Dave.
A Stone-Dave.
Aha.
Ezt pedig én nem tudtam követni, úgyhogy fel is kérjétszve.
De ez nagyon
hosszú. Hát, jó, igen, te meg kellene tudjuk, hogy feltételezte, hogy valahol a nyelv kialakulásban szerepe lehetett. Tetszik. Tetszik. A kulturális vonatkozásokról annyit, hogy én azt szoktam mondani, hogy nagyon érik már ennek az európai kultúrának egy reneszánszal legyen. Úgy néz ki, hogy 500-600 éveként kell egy reneszánsz, csak egy probléma van a reneszánszal, hogy ugyanazt a kort csak egyszer lehet lenyúlni. Tehát az ókort már lenyúltuk, ugye 500-600 éve, akkor egy másik korhoz kell visszanyúlni, az előző ülethöz, na most viszont az már egyre kultúridegenebb. Egyre nehezebb, ugye, egy még távolabbi kultúrának a koncepcióját beépíteni, tehát ezért ez a reneszánsz azért még nehezebben fog menni, mint az 500-600 évvel ezelőtti, mert kultúridegenebb. Sok szerencsét kívánok! És ennek a spiritualitás rendkívül fontos eleme, igen?
Gondolom, tehát ugye a Csaba egyik Károlyi előadásnál többen is megemlítette, hogy az alkohol LSD-vel való terápiáján van a spiritualitás, ha jól értettem az előadást, ugye a spiritualitás az elengedetlen része az alkoholistáknál is, ugye, hogy magasabb erőbe vetett hit az csak úgy működni addikció terápiájánál, vagy a többi betegség pszichedelikus terápiájánál is a spiritualitás az központi dolog, vagy az önismereti része is önmagában is?
Amit kérdezett, pont belevágok Griffith előadásába, keddi előadásába, ő azt hangsúlyozta, hogy a misztikus élménynek volt a legnagyobb szerepe a rákos betegek depressziójának és szorongásának csökkentésében. Tehát miért nem? Skálázta, és az jött ki, hogy ennek volt a legnagyobb szerepe. Tehát igen. Válusz, igen. Tehát. És ezért mondtam, hogy az ajaszka hatását is nagyon sok oldalon lehet mondani, nem csak a receptor szintről, mondtam, mint szimbolikus, imaginatív hatás, a katartikus hatás, és épp úgy, hát igen, jó, hogy felhoztam, tehát ne hagyjuk ki a misztikus élményt. És erről utaltam a AA kapcsán, hogy hát meg lehetne facilitálni, hogy tudják is, hogy milyen felső erőről beszélnek. Legyen zsigeri élményük. Nem tagadom, csak a zsigeri élmény is van hozzá. A zsigeri tudás más.
Most, ha megengeditek, én kérdeznék valamit, kapcsolódik ehhez, amiről most elkezdtetek beszélgetni. Minek tulajdonítod azt, hogy pszichedelikumok hatására ennyire felfokozódik a spirituális képzelőerő, hogy az emberek nagyon gyakran ilyen isteneket képzelnek, vagy szellemi lényeket. Mi lett ennek az oka?
Hát ez abba a témába vág, amit a Műszaki Egyetemen láttam le két órával ezelőtt, hogy ez a megismerésnek egy másik csatornáját nyitja meg. Ugye, elkülönítem a perceptuális, kognitív, racionális utat, a direkt intuitív megismerési módtól, és ez az, amit, de nem csak a pszichedelikumok, tehát utaltam rá az észak-amerikai szertartások, nem pszichedelikummal másképp érik el ezt a nyitást ennek a csatornának, akkor a joga meditáció másképpen, a zen koanok másképpen érik ezt el. Tehát az én hozzáállásom ehhez, hogy a megismerésnek egy más csatornája nyílik meg. Igen? Hogy ugyanazt? Igen, van erre tapasztalat leírás, hogy többen ugyanazt az élményt átélhetik, tehát shared consciousness, ilyen létezik, hipnózisban is leírnak ilyesmit, és én először Andrew Weir-től olvastam, amikor leírta, hogy ugyanaz a törzs, ugyanazt a jaguárt látta, ugyanúgy reagált, nyilvánvalóan, hogy valami teljesen közös. Itt pedig én arra gondolok, hogyha egy szoros közösség, ahol jól összeszokott közösség, tapasztalt, hát azok aztán tapasztalatok lehettek, nagyobb esélye van az ilyen shared consciousnessnek, mint amikor ilyen urbánus ceremónia keretében idegenek jönnek össze. De van, van ilyen.
Hogy attól függően, kinek mi az úgynevezett influencere vagy kultúrája, annak megfelelően vagy azonosítja a megjelenő személyeket, vagy pedig, hogy azok jelennek meg, tehát akik keresztény típusok, megjelenek olyan szentek, Jézus Krisztus, máshol mondjuk a védelmi éles szintű félistenek, máshol meg előállatok, tehát egy picit nincs, hogyha ez is felszólnak talán.
Igen, de van pont másik oldala is a dolognak. Igen, tehát van. De ugyanakkor az is meglepő, hogy ajahuasca alatt, vagy pszichedelikus hatás alatt olyan mitikus figurák jelennek meg, hogy az élető soha nem is olvasott, és a kultúrájától meg teljesen távol esik. Gróf is hivatkozik ilyenre. Joseph Campbelltől kért tanácsot, hogy miféle istennővel találkozott az új LSD páciens, és akkor a Campbell a nagy enciklopédikus agyával előhozta, hogy valami Polinész szigeten van ilyen mitológiai figura. Egyik ajaszkat ceremóniákon valaki a hobby témakörből találkozott mitikus figurákkal. Igen, itt van
ki. Eden nagyon sokat beszéltünk itt a élményekről, a farmakológiáról, de matraszerűen mondjuk mindig az előkészítés van a vezetés. Mondanám egy pár szót a utánkövetés, a
levezetés. Jaj, bizony, jaj, bizony, nem.
Az ja. Úgy működik. Jó, mondjuk valójában a kobányok változott, és hogy történik a törzseknél, és elmondom, hogy megváltozott.
Na most
pár irányáról.
Nagyon érdekes valahogy, ezt gyanítom, a törzseknél annyira nincs szükség az utánkövetésre, mert ezt tapasztal Juk, aztán tehát te is egyetértesz vele, hogy már nagyon tapasztalt például ajaszka utazóknak nincsenek már olyan podgyászai. Ők már lerendezték apjukkal, anyjukkal, testvéreikkel a viszonyukat. Tehát a nyugat felől közeledőknek rengeteg ilyen terhes podgyász van, és tényleg ennek a feldolgozása nagyon alapos utánkövetést igényel. Ezeknél a törzseknél tehát ezen már túl vannak. Tehát számukra még fontos ugye konfliktusaink terén, hogy mutassa meg a dolgokat. Ők már természettel való egység, meg hasonló ilyen intenciók, már nincsenek ennyire személyes igényük. Az európai, meg nyugatról jövők nagyon sok személyes igénye fordulnak a szertartás felé. Petra, te vagy az utánkövetésnek a hazai
szakértője.
Jó, akkor jó. Igen.
Már lenne olyan kérdés, hogy és éppen gondolkoztam, hogy van ennek a ajahuasca használatnak egy kialakult kultúrája, eljárása a dél-amerikában, És hogy van az, hogy nem ezt akarjuk átvenni, nem ezt akarjuk alkalmazni, hanem van ez a tudományos megközelítés, ahol farmakológiáról van szó, neuronokról van szó, hogy ezt az a vágy vezérli, hogy kanonizálás vágya, hogy az orvostudomány elfogadja, vagy valami többet akarunk ebből kihozni. Nem tudom érthető el, hogy miért így közelítünk, és miért nem jó az, hogy látjuk, hogy ott működik, látjuk, hogy hogy működik, elsajátíthatnánk, és
rögtön ott kezdve, ott sincs egységes rítus, tehát nagyon széles a skálája az ayahuasca ceremóniáknak. A lényeg, hogy van. Tehát a nyugati pszichedelikus használatban az riasztó, hogy nagyon minimális a rítus. Tehát erre azt mondom, hogy bármilyen törzsnek a rítusa csak legyen. De viszont mondom, ilyen gondok bejönnek, hogy hol a közös kozmológia. Tehát esetleg a settinget, meg hol van a közös múlt. Tehát itt a törzsekben az a közösség nem csak úgy pár órája verődött össze, hanem hosszú tapasztalat. Tehát ezek a mínuszok, amit én érzek a nyugati közelítésben, de az már valami, az már jó, hogy legalább a rituális elem bejött. Ugye a gombával nem jött be.
Rövid kérdésem lenne, hogy kíváncsi lennék, hogy mi az ön személyes állásfoglalása, amikor a spirituális élmény van, akkor egy belső valamivel lép kapcsolatba az ember, vagy egy külső valamivel, tehát hogy ezek belülről akadnak, a tudatból, a tudatalattiból, vagy pedig egy kívülálló spirituális létezővel lép kapcsolatba az illető.
Ezt, hogy mondjam, mindenki a saját pszichológiai iskolájának megfelelően tudna értelmezni. Ha jungiános volnék, és az közel áll hozzám, akkor tulajdonképpen az a mély szelfem, akit én például úgy érzek, hogy megjelent, és gyakran ugye ayahuascának tanítom, hogy megjelent az ayahuasca, hát az lehet, hogy ez a mélyebb énem. Tehát mindegy, épp úgy nagyon fontos. És tanulságos.
Szerintem, elnézést persze ez nekem is csak személyes, de szerintem a sámáni terminológiára azt mondaná, hogy külső, a nyugati pszichológia azt mondaná, hogy belső, a buddhisták meg az, hogy a kettő ugyanaz.
Igen, jó.
Tudom, hogy sokféle állásban azért kérdeztem, hogy ön hogyan, tehát egyrészt, mint ember, vagy mint orvos, vagy mint tudós, vagy mint sámán, vagy mint, tehát hogy ön hogyan személyesen
hozzá az elképzelésre. Tehát, ha arra kérsz, hogy három teljesen egyetek közül valahol horgonyozzak le, akkor lehorgonyozok egy jungiános oda mellett, de mondom, szabad választás kérdése, free will. Igen?
Egyezett
a
kérdésre, hogy te rendeltél már növényeknek? Tessék? Te volt már növényi páciens, aki befeküdt hozzád, és beszélgetted? Növény. Nekem az ayahuasca, vagy a legrendesebb dolog, ami ez a kapcsolat, tehát a növény az ember között, mint élőlény között létrejövett kapcsolat.
Ja, dühös növényen már találkoztam.
Vagy felöltözött, az jött fel a szintetikus pszichedelikumból, és szerintem minőségi különbség van a növényi pszichedelikum, mert amiben van egy növényi szellem. Tehát egy növényi élőlény csinálja ezeket a molekulákat, nyilván jókkal csinálja, hogy jól mondja a növény, tehát nem is azért, mert az ember belefogott ezt a génkor, és valamiért csinálja. És hogyha ez a kapcsolat létrejön, akkor ebben taníthat a növény. Tehát ez egy kézzelfogható dolognak tartom ezt a kapcsolatot, mert a növény megjelenik, mint fizikai entitás, de spirituális entitásként is jelen van. És ugye belegondolunk, mindenkinek van ugye bár ilyen spirituális entitása, mert azt tetszik, embernek, állatnak, a növénynek is.
Van ilyen mitológia, hogy ezekhez a növényi pszichedelikumokhoz ugye entitás társul, és minél hosszabb a kapcsolat az emberiségnek azzal a növényen, annál bölcsebb az az entitás, ugye akkor itt meszkalító, az ayahuasca és a gomba szellem jön elő, és akkor ugye hallani ilyen mítoszt, hogy hát ezek az eurázsiai, ugye szíriai ruta, meg egyéb a falarisz keverékek, ezek nagyon buta. Azért buta, mert bocsánat, mert az emberi ügyekben járatlan. Tudom, van ilyen. Meg aztán az is, hogy akkor mi az LSD-nek a lénye. Tessék? Igen. De olyan nagyon nem jelenik. Elég.
De várjál, nagyon rossz, hogy a bíbor színű. Uh-huh. És az LSD, vagy most az ergot, az a kükeon, vagy a kipnek a
pedoxis. Igen, igen, kükeon.
Ami a Déméter kultusz a zajot, és Déméter köpenye szintén a bíbor színű. Azért vannak bizonyos ilyen összeállítós hangzásról.
Mindez a kénkét jelent. A püspöki is.
Ez nem a püspökinek a színezők voltak ármény.
És benzin kérdezik, hogy Amerika, Magyarország és az EU, ez volt a mentői európai szabályozás? Erre nem vonatkozik?
Tehát az európai szabályozás a betegek bevonása terén szigorúbb. Tehát az amerikaiak jobban megengedik, tehát az FDA hozzájárult betegekkel való vizsgálat az Európában, nem tudom. És hát tudjuk, hogy az EU szigorított növényi hatóanyagú szerekkel szemben, tehát
visszafelé.
Igen, visszafelé lépett. Hogy ajahoszka vizsgálatot leengedélyeztetni, hogy ilyen fázis 1-es meg 2-es követelményeket csak gyárak képesek kifizetni. Ez igen, ez nem túl pozitív. Amikor kint voltam, tehát akkor én már utána jártam, hogy ajahoszka PTSD-ben, a következővel szembesültem, hogy ugye a minőség ellenőrzéshez akkor annak a növényi keveréknek egy meghatározott termelőtől kellene jönnie. Az a meghatározott termelő akkor elektromos kerítéssel, videokamerákkal és reflektorokkal körbezárt területen kellene, hogy ellássa. Úgyhogy képtelenség. Tehát egy ilyen telep felállítással tulajdonképpen került volna.
Van esetleg arról adat, hogy akik egy ilyen szertartásnál átestek, mennyire történik, hogy biztosabbul buddhizmus felé, vagy hasonló?
Rengeteg adat van. Igen.
Igen. Mérhető is.
Tessék?
Hogy erről vannak adatok is.
Hát erről szól a Johns Hopkins vizsgálat, ja, hogy most elmentek volna a buddhistának, nem, de hogy a misztikus élmény nagy mértékben átalakította. Tessék, hogy a utánvizsgálták egy év múlva is tartott még, tehát egy év múlva is életük egyik legszignifikánsabb élményének tartották, és úgy pontozták, hogy átalakult az életük utána, tehát egy tartós hatásról van szó. A Griffith vizsgálata a rákbetegeknél hónapokig tartott a hangulat és szorongás. Tehát ezért mondom, bánulatos egy alkalomról van szó, hogy a irracionalitását a néha a hivatalos oldal képviselőinek 5 éve volt, hogy az ICMP, most már beszéltem EPS, az ICMP az Európai Neurofarmakológiai Kollégiumnak volt a találkozója Amsterdamban, ahol Amsterdamban, és ott jelent meg először az ibogain, egy addiktológiai szimpozionon, utolsónak Deborah Mash beszélt az ibogaine alkalmazásról, ugye heroin addikcióba. Előtte két brit vizsgáló a ártamcsökkentő közelítés jegyében arról beszélt, hogy femorális vénában heroin minden nap. Ez még én tettem hozzá adófizetők pénzén. Utána jön Deborah Mash, aki arról beszél, hogy egyszer szálljon át a ibogaint, és akkor utána hónapokra jó a visszaesési ráta. Az ülésemnek melyiket mondja kontroverzsel? Ki lehet találni? Az ibogain az volt a kontroverzsel, illet bevezetve. Az, hogy femorálisan minden nap heroin, valahogy úgy elfogatódott. Most ez racionális, akkor nem tudom. Tehát...
Az egy nagy kérdés, hogy már itt szóba jött Európa meg Amerika, hogy távol-keleten vannak ilyen vizsgálatok, hogy ott egyáltalán folynak ilyen kutatások.
Őnekik olyan jó egyéb módszerük van a transzcendenciára,
hogy
nincs igényük a farmakológiai vonalat követni. Pedig lehet, hogy a pszilocibő is az állja a sztai fölött.
Igen. Hát még egy utolsó, hogy megkérnás Raskon Henkolt, Hangas Bőle és ugyanerről lett, hogy egy reneszánc van a szükségünk. A könyveiket így kérdik be kb. Mind az utolsó kérdés arról, hogy az ember az elszokat a természetestől, és ő keresi a visszautat. És az ilyen példa elvaska lehetne a megoldás erre. Mindenki olyan spirituális élményekkel jön ki, ami még itt a emberi társadalmat így visszavezethetnénk oda, amire ami természetes lenne, vagy emberi, épp az emberi. Csak ha európai reneszánszról beszélünk, már egész európai kultúrkör, a kultúr gondolta, hogy van. És ha most felülről elkezdünk struktúrálni, ha mondjuk így a DMT kutatások így elvezetnek oda, hogy valaki mondjuk beteg, és akkor így a tünetmentesíti, vagy a felületfele, de ha felülről jön, és nincs meg benne a spirituális mozanat, hogy így több felesleges. Akkor szerintem inkább legyenek a kevesek, akik ők vissza tudnak kérni, de ha attól kérlek, hogy lett belőle egy ilyen leértékelő felé.
Bizony, van esély rá, már Ajaszka DMT kutatásban ez megjelent, hogy az Ajaszka depresszió ellenes hatását teljesen leredukálni az SSRI-kre, ugye, ami engem nagyon zavar, mert... De ugyanakkor azt kell mondanom, hogy lehet, hogy ez a trójai ló, amin keresztül esetleg az Ajaszka bejött, de én úgy érzem, az Ajaszka sokra többre képes, mint csak a szerotonin reaktív gátlás és a monoamin inhibíció. Viszont amit felhoztál, a természetes leszakadás, az egy nagyon záró gondolatot ad a kezembe, a számra, hogy ugye mondtad, leváltunk a természetről. Hát a tételes vallások sokunkat hozzásegítettek ahhoz, hogy leváljunk a természet fölöttiről, ugye a közvetlen kapcsolattal, a transzcendenciával. Tehát leváltunk a természetről, a természet fölöttiről, akkor mi maradt? Nézzünk körül a természet alatti. Úgyhogy köszönöm.
Kedem, még egyszer köszönöm, a közönség nevében is köszönöm. Legközelebb június 12-én találkozhatunk ezen a helyen. Sziasztok!
Sziasztok.